fél. Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Idén a meglévő szociális nyilvántartások alapján határozták meg azok körét, akik megkapják a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Jövőre azonban már rászorultsági elven kapnak majd segítséget a családok, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, az első 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár. A második 50 ezer forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a családok. Végveszélybe kerültek a hátrányos helyzetű gyermekek nemzetiségi táborai, figyelmeztet Kolompár Orbán. A Magyarországi Cigányok Fórumának elnöke közölte. A hazai hagyományőrző és kulturális táborok azért vannak kritikus helyzetben, mert a szakminisztérium a mai napig nem utalta ki a pályázatokon elnyert összegeket. Mivel a nyertes civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok nem rendelkeznek milliós tőketartalékkal, a nyári szezon közepén tömegesen kénytelenek lemondani a szállásokat, az étkeztetést és az utazásokat. Kolompár Orbán hangsúlyozta, hogy az új kormányzati struktúraváltás és a bürokrácia nem lehet mentség a csúszásra. Az MCF ezért felszólítja a kormányt, hogy a legkiszolgáltatottabbak védelmében rendeljen el soron kívüli kifizetést. Visszaáll a korábbi működési rendre a jégkármérséklő rendszer, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az üzemeltető tájékoztatása szerint a szaktárca döntött arról, hogy biztosítja a hálózat teljes finanszírozását. A pénzügyi bizonytalanságok miatt az elmúlt egy hónapban a generátorokat csak a legmagasabb kockázatú esetekben indították be. A most megítélt forrásoknak köszönhetően a rendszer újra megszokott, teljes kapacitással képes óvni a hazai termőföldeket. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a folyamatos üzemmód elengedhetetlen a nyári viharok okozta mezőgazdasági károk csökkentéséhez. A gazdák így a szezon hátralévő részében ismét maximális védelemre számíthatnak a hirtelen lecsapó jégesőkkel szemben. Vissza kell állítani a magyar katonák megbecsültségét és önbecsülését, hangsúlyozta Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem diplomaosztóján kiemelte, ez nem egy profit-orientált munka, hanem hivatás és szolgálat. A tárcavezető ígéretet tett arra, hogy törvényi szinten fogják kijavítani az elmúlt években elkövetett hibákat, a szükséges módosításokat pedig még az idén benyújtják az országgyűlésnek. Deli Gergely rektor beszédében rámutatott, hogy a 21. század kiszámíthatatlan hibrid kihívásaira szoros együttműködéssel kell reagálni. A pénteki ünnepségen végül több mint 200 hallgató vette át oklevelét a Ludovika arénában. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek a kormánytól. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte, a kánikula program keretében 200 darab csomagot osztanak ki. A 120 ezer forint értékű egységek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak a rászoruló szervezeteknek. A tárcavezető kiemelte, az eszközökkel biztonságos és hűvös környezetet teremthetnek a menhelyi állatoknak a forróságban. Az elmúlt napok rendkívüli melege is megmutatta, hogy jelenleg a hatékony hűsítés a legfontosabb feladat az állatvédelemben. A vizsgált szamócák csaknem 10%-a nem felelt meg az előírásoknak, közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A 6 héten át tartó országos akció során az ellenőrök 482 forgalmazó helyen vizsgálódtak. A leggyakoribb probléma a hiányos jelölés és a gyümölcsök eredet igazolásának teljes hiánya volt. A legsúlyosabb esetekben csaknem 3 tonnányi szamócát kellett kivonni a forgalomból és megsemmisíteni. Több kereskedő a magyar termékek iránti bizalmat kihasználva romániai szamócát árult hazai áruként. A laboratóriumi ellenőrzések során 4 mintában mutattak ki határérték feletti, vagy nem engedélyezett vegyszert. A szabálytalanságok miatt eddig összesen 3,5 millió forint értékben szabtak ki bírságokat a hatóságok.
Az időjárásról.
Csak fátyol és gomoly felhő lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Thank you.
Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, a végéhez közeledik a Diósgyőri vár revitalizációja. Miskolc meghatározó történelmi emlékének, kiemelkedő turisztikai látványosságának újjáépítési munkálatai még 2010-ben kezdődtek. Idén májusban helyére került a csonkatorony teteje, ezzel elkészült a vár teljes tetőszerkezete. Egy szakértői csapat már azon dolgozik, hogy kitalálják, milyen tartalommal töltsék meg az intézményt az átadást követően. Az biztos, hogy ennek tematikája kötődni fog a Pálos rendhez, ami az első magyar alapítású szerzetes rend és nagy szerepe volt a Diósgyőri vár életében. Rostás Lászlóval, a Diósgyőri vár felelős vezető tervezőjével beszélgetünk a következő percekben a részletekről. Újabb fontos állomásához érkezett a Diósgyőri vár felújítása, helyére került a délnyugati, a volt csonkatorony tetőszerkezete. Ezzel a munkálatok leglátványosabb szakasza tulajdonképpen véget is ért. A legújabb fejleményekről Rostás Lászlóval, a Diósgyőri vár felelős vezető tervezőjével beszélgetünk a következő percekben, akit szeretettel köszöntök az Európa Rádió stúdiójában.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és valóban abszolút jó hírekkel tudok beszámolni, hogy végre eljutottunk odáig, hogy visszaállt az az épület tömeg, ami valóban ilyen volt az Anjou-korban. És egy nagyon érdekes dolog, ugye többször megállítanak az utcán és megkérdezik, hogy építész úr, tényleg ilyen volt? És az a válaszom, igen, tényleg ilyen volt hitelesen. Minden ezzel ellentétes állítást ott konkrétan in situ, tehát az eredeti állapotnak megfelelően be lehet mutatni, hogy ilyen volt. És ebbe ez a fantasztikus dolog, és hát tényleg megdöbbentőnek tűnik, hogy egy olyan palota képe bontakozik ki előttünk, ami valójában Lajostól Lajosig, tehát Nagy Lajostól második Lajosig, igazából ezt a magyar királyságot, ami Európa vezető hatalma volt, ezt szimbolizálja.
Milyen jelentősége van ennek a munkafázisnak? Elmondható-e most már, hogy ezzel a vár rekonstrukció harmadik üteme a végéhez közeledik?
Én úgy gondolom, hogy igen. Hogyha jó Isten is velünk van, akkor nagy valószínűséggel körülbelül olyan július végére ki lehet mondani azt, hogy a műszaki átadás elindításával el tudunk jutni egy olyan állapotba, ami gyakorlatilag tényleg a végleges állapotot közelíti.
Milyen munkálatok vannak még hátra?
Sajnálatos módon a közművek bekötései azok hiányoznak. Annak még csak most megy a közbeszerzési eljárása, és hát eléggé feszít a határidő, hiszen jövő februárig a közműveket meg kellene tudni építeni, de hát még csak a közművekre a közbeszerzési kiírás történt meg. Na most ez azért fontos a Diósgyőri vár szempontjából, mert a műszaki átadás átvételnek feltétele az, hogy legyenek meg a közműbekötések. Egy nagyon egyszerű dolgot mondok, például, hogy a tűzivíz, hogyha nincs megfelelő mennyiségben biztosítva, akkor a műszaki átadáshoz nem járul hozzá a hatóság.
Akkor ezek szerint idén nem számíthatunk már arra, hogy megnyílik a látogatók előtt?
Hát sajnálatos módon szerintem nem, ha csak valami csoda nem történik. Tehát magyarul azt jelenti, hogy a közműveket oda varázsolja a Jóisten, csak hát én úgy gondolom, hogy ebben a világban törvényes utat nem lehet megkerülni, ez pedig a közbeszerzési eljárás, és azt pedig biztosítani kell.
Tudom, hogy egy szakértői csoportot bíztak meg azzal, hogy kitalálják, milyen tartalommal töltsék meg az intézményt, milyen programok legyenek, milyen kiállítások. Elmondható-e, hogy hogyan fog működni a vár a megnyitását követően?
Hát nagyon köszönöm ezt a kérdést. Azért köszönöm ezt a kérdést kifejezetten, mert épp a minap pedagógusokkal találkoztam, én tanítóknak hívom őket, és ez nem a degradálás, hanem én úgy gondolom, hogy a tanító az a legnemesebb fogalom, ami létezik, és szépen magyarul fejezi ki azt, amit kell. És ezek a tanítók megkérdezték tőlem, hogy hát Főépítész úr, tényleg gazdasági funkciója lesz a várnak? Hát hogy fogjuk mi tanítani azokat a gyerekeket, akiket oda beviszünk? Bevihetjük egyáltalán? És megkérdeztem, hogy egyáltalán hogy jut ez az eszükbe? Hát, hogy az újság ezt írta. Hát, hogy azt mondják, hogy szálloda lesz. Azt mondják, hogy... És akkor mondtam, hogy álljunk meg egy pillanatra, akkor menjünk visszább. Kezdjük onnan, és ezt tényleg érdemes terítékre venni, kezdjük onnan, hogy amikor elkezdtük tervezni 2014-ben a második ütemet, akkor nekünk szigorúan előírta a miniszterelnökség, hogy meg kell néznünk, meg kell vizsgálnunk, hogy milyen funkciók lehetnek benne. Ezt úgy szoktuk hívni, hogy hatásvizsgálatot kell végezni. Ugye egy műemlék esetében a hatásvizsgálat az eléggé érdekes mai napig, hát ezt másként fogalmazza egy bölcsész, másképp egy régész, másképp egy építész, másképp egy beruházó. A lényeg az, hogy 1957-ben Seldmayer János, aki a műemlékvédelem egyik legnagyobb alakja volt, az egyik tervében a Diósgyőri várból szállodát készített. És ez megjelent. 57-es újságba vissza kell menni, meg lehet találni. És akkor ennek kapcsán többször fölvetődött ennek úgymond a lehetősége, és még megkaptuk a tervezésnél azt, hogy ezt igenis vizsgáljuk meg, hogy elfér-e benne. Na most ez egy hatástanulmány, egy hatásvizsgálat. És ugye természetesen megnéztük, és 2016-ban az önkormányzat úgy döntött ennek a hatástanulmánynak az eredményeként, amit megvizsgáltak szállodai szakemberek, megvizsgáltak műemlékesek, megvizsgálta a turisztikai káti, és ügynökség, turisztikai ügynökség, és úgy döntöttünk, hogy nem lesz szálloda benne. És ez megjelent a magyar közlönybe. 2016 vissza lehet nézni, több mint 10 éve. És hát természetesen vannak, akik úgy gondolják, hogy de nem. Ez az első. A második dolog, ami nagyon furcsa, hogy pontosan olyan emberek beszélnek erről, akik nagyon tisztában vannak a közbeszerzésnek azon pontjával, hiszen az első ütem az Európai Uniós forrásból készült, és ott van egy fenntartási kötelezettség. Az a kiállítás, ami benne volt, annak ugyanúgy meg kellett maradnia. Tehát amikor azt mondják, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz benne, ez pusztán csak az információ hiányából adódik, hiszen pontosan tudjuk, mert fenntartási kötelezettség van, és minden olyan kiállítás, ami volt, az meg lesz. És ezen kívül a turisztikai ügynökség egyértelműleg kijelentette annak idején, hogy egy olyan kiállítási rendszernek, egy olyan kulturális dolognak kell benne lennie, ami az Anjou kornak a lenyomata. És azt keresték meg annak idején, és mi arra is terveztük, arra szól az építési engedélyünk, minden egyéb, arra terveztük, hogy ezt kielégítsük. Tehát ide csak kifejezetten kulturális funkciók kerülnek be. Az egy másik kérdés, hogyha most akár a budai várat nézzük, vagy elmegyünk a Wawelbe, vagy elmegyünk Németországba, Franciaországba, hogy ezeken a területeken belül van úgynevezett vendéglátó funkció. Na de ez a vendéglátó funkció, ami bekerül, ez azért kerül be, mert ma már önmagában csak egy tiszta múzeumi funkció nem fenntartható. Nincs az a világnak az a pénze, ami erre elegendő.
Ezért úgy képzeljük el, mint egy középkori éttermet.
Pontosan erről van szó, tehát a térrekonstrukciók, azok pontosan megfelelnek a középkori elvárásoknak, illetve a középkori térképzéseknek. Tehát az ebédlő palota, hát én nagyon várom azt, hogy a tisztelt hallgatók, illetve a városlakók bemehessenek. Nekem van az a szerencsém, hogy napjában minden nap bejárok, és hát olyan csodát lát az ember, hogy az egyszerűen tényleg fantasztikus, mikor besüt a lenyugvó nap, és amikor onnan az ember kinéz az ebédlő palotából, akkor lovagi tornák terét látja, és úgy elképzelem, hogy a király kisasszony, vagy a királyné asszony onnan köszönti a lovagokat, akik a lovagi tornák terén ugye küzdenek az ő kegyeiért. Tehát itt lehet megérteni ezt a dolgot. Na most ott egy olyan ebédlő palota készül, ami működik. Tehát ezen kívül nincs másfajta gazdasági funkciója. Lesz benne például múzeumpedagógia, ami azt jelenti, hogy fönt a második emeleten bizony kialakult egy ilyen hely. Lesz benne egy olyan kiállító terem fönt a második emeleten, ami gyakorlatilag egy olyan trezor terem, ahova bármilyen műtárgyat, bármilyen időszaki kiállítást úgy lehet odavinni, hogy a biztosító ezt biztosítja. Hiszen ma azért nincsen sokszor itt a városban vagy a régióban ilyen szintű kiállítás, mert nincsenek meg a feltételei, itt megvannak. De ugyanígy elmondhatom, hogy konferenciákat lehet benne rendezni, amik idáig csak a lovakteremben voltak, de adott esetben a lovakteremben lehet egy más rendezvény, és felette pedig meg lehet csinálni ezt. És ezek azért nagyon fontosak, mert egyértelműleg előrevetítik. Vagy például a padlástérben, a lovakterem fölött egy állandó pálos kiállítás. Erre már megnyertük, ezt be fogják hozni. Tehát szó sincsen arról, hogy ez nem tudom milyen, és főleg nem az, hogy ez valakinek a szállodája lesz, vagy valakinek a gazdasági biznisze, szó sincs erről. Tehát én azt tudom mondani, jártak itt Kanadából, a mérnök kamarától. Fantasztikus elismeréssel nyilatkoztak. Kellett is egy előadást tartsak interneten keresztül Torontóba. Nagyon nagy sikerrel. De ugyanezt elmondhatom a német vendégeimről, a lengyel vendégeimről, és a többiekről, akik mindegyike csodálattal nézett rá, és nem csak egyszerű laikus emberként, hanem szakemberként, múzeumi emberek voltak, előadó művészek, és így tovább. Gondoljanak bele, hogy ez a vár ezzel a térstruktúrával a régi, úgynevezett visszasírt kalákás időszakhoz képest 10-szer annyi helyszínt fog tudni biztosítani. És a régi kalákának a helye, meg a nézőtere nagysága ugyanaz maradt. Teljesen ugyanaz maradt, hiszen az alapok ugyanolyanok, csak a falak emelkedtek föl. De kint a bejárat előtt szintén lesz egy ilyen rendezvénytér, vagy körbejárhatóan a teraszokon fantasztikus élmények lehetnek. Elhoztam ide olyan előadó művészeket, Kossuth Díjas előadó művészeket, megkérdeztem, hogy tudnának-e valamit csinálni. De azt mondták, hogy fantasztikus. Bár jöhetnének ide rendezni. Elhoztam ide Horváth Ádámot, aki ugye az operaházat is igazgatta egyszer-kétszer. Azt mondta, hát Laci, hát ez egy opera színhely, de olyan opera fesztivált lehet itt csinálni. Most már lovagi tornák tere, Diósgyőri vár, a várhárokba, ha víz kerül, ami Szegedet kenterbe vágja, a szegedi szabadtéri játékokat. Tehát csodás lehetőségei vannak, és tényleg ennek ez a lényege, hogy a kultúrából lehet azt a bevételt biztosítani, természetesen olyan megfelelő vezetés mellett, ami egyébként más gazdasági dologból menne, és ami nagyon fontos volt, hogy annak idején Lázár János, amikor kiadta az utasítást, hogy csak akkor kaphat építési engedélyt, ha minden egyes szakma az ICOMOS-tól kezdve ráütötte a pecsétjét, hogy egyetértés mehet. Ezek mind megvannak. Tehát az összes többi az egy városi legenda, de igazán valóság alapja nincsen.
És így még a harmadik ütemhez kapcsolódva a tervek része volt, arra emlékszem, hogy rendezik a vár környékét is, tehát tereprendezési munkákat is végrehajtanak. Ezzel hol állnak, illetve tényleg megvalósul-e a várnegyed rendezése?
Megint azt mondom, végtelenül sajnálom, hogy az elmúlt időszakban, ez 2019-et követően egyik városvezetésnek sem volt igénye arra, hogy egyáltalán elkezdjünk erről beszélgetni, hiszen a teljes rendezésnek az összes terve engedélyezési szinten megvan. És ezek azért nagyon fontosak, mert az elkövetkezendőkben nagyon súlyos problémát fog okozni a vár környezetében az, hogy a vár beindul, több százezres látogatói létszámra lehet számítani, ezt már most előre lehet érzékelni, hiszen a régió legnagyobb kulturális beruházása, és olyan jegyekkel rendelkezik, amivel Közép-Európában egyetlen egy vár sem rendelkezik, és ezeket az előre elkészített terveket, amelyek készen vannak, ezeket semmi más nem kellett volna csinálni, vagy kellene csinálni, mint leporolni, és ezzel menni tovább a megfelelő források irányába. De ami viszont problémát fog okozni, hogy hirtelen fognak építési engedélyekért jelentkezni, és olyan léptékváltást fognak csinálni a környezetben, ami teljes mértékben tönkre fogja tenni azt a középkori milliót, ami. Tehát már most a városnak egy rendezési tervet már készen kellene a fiókba tartania ahhoz, hogy a későbbiekbe benyújtott építési engedélyeket kezelni tudja. Ezt mint városi főépítész tudom, annál is inkább, hiszen látjuk, hogy régi 1700-as évekbeli épületeket bontanak le, hivatkozva arra, hogy szerkezetileg gyengék. Nem igaz, csak meg kellene erősíteni őket. Pontosan tudjuk, hogy melyek ezek az épületek. Egy ilyen kataszteri térképet el kell készíteni, ezt végig kell vinni. Én ezt jeleztem a terület képviselőjének is, illetve jeleztem a főépítésznek is, de én jelen pillanatban nem látok ebbe az irányba mozgást. De mondom, készen állnak a tervek, tehát föl van dolgozva. Én nem azt mondom, hogy ezen nem lehet módosítani, lehet nyugodtan, természetesen. De mindenképp figyelembe kell venni ennek a teljes egységét.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Rostás Lászlóval, a Diósgyőri Vár felelős vezető tervezőjével. Maradjanak velünk a folytatásban is, számítunk a figyelmükre.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Rostás Lászlóval, a Diósgyőri Vár felelős vezető tervezőjével. Tartsanak velünk a továbbiakban, és kellemes rádiózást kívánunk. Mint ahogy főépítész úr is elmondta, Magyarországon, és elmondhatjuk, hogy talán Közép-Európában is szinte egyedülálló fejlesztés valósult meg, és fejeződik be majd Diósgyőrben, ezért úgy gondolom idézzük fel, hogyan is kezdődött, illetve zajlott a beruházás mindhárom üteme az elmúlt években Dióhéjban. A vár rekonstrukciójának első üteme még 2010-ben indult.
Pontosabban nem 2010, 2010-től én vettem részt, de ez már 2006-2007-ben, még Káli Sándor polgármestersége alatt indult el. Akkor Fedor Vilmostól kezdve, tehát ő volt a kultúráért felelős MAL polgármester, és abba maradtunk az építészkamaránál, mert én akkor az építészkamarának az elnökségében voltam, abba maradtunk az építészkamarával, hogy a Diósgyőri vár mindenképpen terítékre kell, hogy kerüljön, és azzal valamit csinálni kell, mert olyan állapotban voltak a falak, és olyan állapotban volt a romb, hogy azt nem lehetett tovább tartani. És ekkor bízzák meg az elején Szekér Györgyöt, aki sajnálatos módon most tavaly decemberben elhunyt, elment közülünk. Nagyon nagy vesztesége ő a magyar építészetnek és a úgynevezett középkori építészet történetnek. Ami érdekes volt, hogy a Gyuriék akkoriban elkészítették az elvi rekonstrukciót. És ennek az elvi rekonstrukciónak kapcsán beadtak egy tervet az akkori Országos Építészeti Tervtanácshoz. És akkor itt nyissunk egy zárójelet. Nagyon sok kritika érte a tervezést úgy, hogy itt a helyben az úgynevezett építészeti tervtanácsok nem tárgyalták. Mai napig így van, és ez szerintem ugyanígy is lesz, még az új kormányzat alatt is, hogy vannak országos jelentőségű épületek és beruházások, amelyekben a helyi önkormányzatoknak egyetértő joguk van. Annak ellenére, hogy a jelenlegi kormányzat meghirdette azt, hogy a legszélesebb körbe fogja bevonni az embereket. Ez igaz. De egy helyi érdek az sohasem írhatja fölül azt az országos érdeket, ami az országos érdekű dolgokat bírja. Na most ezért került már rögtön 2008-ba az Országos Építészeti Tervtanács elé ez a terv. Ott meghatározták, hogy milyen irányba lehet fejleszteni, milyen irányba lehet elindulni. Ugye a Gyurinak az elvi rekonstrukciója az teljesen tisztán, világosan megmutatta, hogy a közel 130 éves régészeti, illetve építészettörténeti és egyéb földolgozottság, levéltár és mindenféle egyéb földolgozottság alapján mi az, ami igazából igazolható volt a Diósgyőri várnál. És ennek alapján tudtunk elindulni. Ami az összes többi várral szemben Diósgyőr nagyon nagy előnye volt, hogy itt a négy torony meg a meglévő alapok gyakorlatilag lehetőséget adtak arra, hogy körülbelül 90-95%-ban biztosra meg lehetett határozni, hogy milyen volt a vár. Ugyanis a tornyon megmaradtak a magassági adatok, megmaradtak a boltíveknek a lenyomatai, illetve megmaradtak azok az elemek, többek között a tetőhöz is azok a kötőgerenda, illetve szarufa fészkek, amiből pontosan ki lehetett szerkeszteni magát a tömeget. Tehát ez nem volt kérdés. Tervtanácsol és mikor ezek fölvetődtek, nagyon pontos volt. És ennek alapján indult el. Az első tervtanácsnál viszont azt mondták, hogy magas tető nem lehet. És utána, amikor jött a 2010-es váltás, akkor a tervtanács megnézte a tervet, és azt mondta, mert lejárt az építési engedély, azt mondta, hogy át kell dolgozni. És 2010-ben gondoltuk végig azt, hogy mi az, ami történetileg hitelesen visszaállítható, építészeti struktúrában, és mi az, ami nagy valószínűséggel úgy volt. Ezek mind építészettörténeti, tudományos megfogalmazásban is megállják a helyüket. Tehát itt nem arról szól a történet, hogy jött valaki és kitalálta, hogy na mi volna a szép és a jó, hanem az, hogy milyen lépcsőkön keresztül lehet elmenni. Az egy teljesen más kérdés, és itt sajnos erről beszélnünk kell, mert az egész mai helyzetnek ez a legfőbb okozója, hogy voltak bizonyos emberek, és nevezzük néven őket, az egyik volt dr. Lovász Emese, a másik pedig Búzás Gergely, építésztörténész régész, akik nem kellően fölvérteződve és kellő információk birtokában megfogalmaztak olyan kérdéseket, amely kérdéseket gyakorlatilag az országos tervtanács sorba vett. És akkor itt van még egy nagyon fontos dolog, mert ugye ennek alapján elindul egyfajta ellenérzés, és van még egy nagyon fontos dolog itt, az pedig az időbeliség, ami megint azt hozza ki, hogy időbelileg, amikor elkezdek csinálni valamit, akkor azt addig, amíg nincs vége, addig nem hozzuk úgymond nyilvánosságra. Azért nem hozzuk nyilvánosságra, mert menet közben egy csomó minden, főleg műemléknél, még finomodhat. És gyakorlatilag a legnagyobb problémát, ugye főleg a közvélemény felé, és itt van a nagy felelősségük ezeknek az embereknek. Egy példát hadd mondjak, egy orvos barátom, aki szintén először azt mondta, hogy hát Laci, hát ez nem ilyen volt. Kivittem, megmutattam, in situ mindent, azt mondja, mea culpa, ne haragudj. És azt mondja, de hát akkor egyáltalán hogy? Mondom, figyelj, ez olyan, mint amikor te mégy az utcán sebészként, és látod, egy ember összeesik előtted, és tudod, hogy egy megoldás van, egy gégemetszés. Benyúlsz a zsebedbe, előveszed a bicskát, megcsinálod, és megvárod, még megérkezik a mentő. Jön arra egy újságíró, és csak azt látja, hogy vér, meg azt, hogy kezedbe a véres bicska, és elvágtad a torkát. És te leszel a világ legnagyobb gazembere. És közben megmentetted egy ember életét. Azt mondja, igazad van, mondom, ezért nem beszélünk közbe, amíg nem vagyunk tisztában a teljes dologgal. És akkor még egy példa ehhez. Mert ugye Búzás Gergely azt mondta a Gyurinak, mielőtt meghalt volna Gyuri, az első két infarktusa volt, és az első infarktus előtt a budai várba volt egy kvázi számonkérés a Gyurin, és hiába próbálta Gyuri magyarázni, hogy de nem úgy van, egyszerűen prekoncepcióval jöttek, hogy minden teljesen rossz a Diósgyőri várba, és azt mondta neki, hogy de hát akkor miért nem írtad le, miért nem közölted le? Erre pedig van a szakmán belül egy alapvető viselkedési mód. Ez pedig nekünk Hajnóci Gyula, Isten nyugosztalja, ő tanított bennünket, ókori régész volt, művészettörténész, és elmesélte a példát, hogy mi volt Aquincumban. Aquincumban az volt, hogy mindenki vitatkozott azon, hogy volt-e Cézár, vagy nem volt Cézár Aquincumban. És erre kiírták a tévét, megtaláltak egy festett felületet, és rá volt írva, hogy Ave Cézár. Íme itt a szenzáció, járt Cézár rómaiként Aquincumban. Nincs vita. És akkor megy a forgatás, minden egyéb, mire rohan a segéd, hogy professzor úr, megtaláltuk a folytatást. Azt mondja, na hozz ide, kollega, legalább országvilág előtt egyértelművé válik. És mellé teszik, és kijön belőle, hogy a WC zárva van, vagyis a WC zárva van. Na most ezért nem beszélünk előre. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Azt pedig különösen nem értettem, és Gyuri sem értette, nem is tudta földolgozni. És ez egy nagyon nagy probléma volt nála, mert nagyon érzékeny ember volt, hogy egyszerűen Búzás előtt ott voltak a fényképek. Ott voltak a fényképeken a kötőgerendák helyei, ott voltak a szarufák helyei bevésve minden a 60-as években. Tehát ha nem csinál semmi mást, csak a fényképeket megnézi, már pontosan tudja, hogy mi az. Arról meg különösen nem tett, és ott a Gyuri próbáltam magyarázni neki, hogy de hát van egy másfél méteres konzol. Ez a konzol leterhelés nélkül nem megy. Igaz, hogy a Búzás Gergely nem kapott építészeti kiképzést. De hát könyörgöm, az építészeknek hinni kell, mert az építész pontosan tudja. Műemlékes statika? Persze. Műemlékes statika meg a statika az egy. Nincs különbség. És ezeket azért kell szigorúan ide tenni, mert félreértésekből adódik, és hát gyakorlatilag nem csak, hogy egy várost, egy egész országot lehetett lóvá tenni így, miközben a Búzás Gergely egy nem rossz szakember.
A hallgatóknak szeretném elmondani, hogy ennek kapcsán mi már egy beszélgetést folytattunk főépítész úrral körülbelül 2 évvel ezelőtt, és cáfoltuk azokat a téves állításokat, amelyeket megfogalmaztak a Diósgyőri vár rekonstrukciójával szemben, és úgy tűnt, hogy mostanra, mintha megnyugodtak volna a kedélyek, sikerült bebizonyítani azt, hogy tévesek voltak azok az állítások, de valóban így van.
Én a következőt gondolom erről, nem nyugodtak le a kedélyek. Nem nyugodtak le a kedélyek, és azért nem nyugodtak le a kedélyek, mert mind a mai napig nincsen erről olyan igazi szakmai vélemény, ami egyáltalán megnézni, hogy mi van. Tehát én azt mondtam az első ütem esetében, mert az első ütemnél is úgy volt, hogy voltak ellenzői, nagyon sokan. Én akkor fogtam magam, és azt mondtam, hogy ide hívom az országos főépítészi konferenciát. Ide jöttek a főépítészek, majdnem 200 ember, és a 200 emberből 180 azt mondta, hogy na igen, értem. És én akkor azt mondtam, Diósgyőrről, csak Diósgyőrben, a diósgyőri várról vagyok hajlandó vitatkozni. Azért, mert ott kézzel fogható. Ez olyan, mint a tetemre hívás. És én nem azt állítom, hogy nincsen ebben bármiféle hiba is, mert van. Minden, aki munkát végez, hiba van benne. És ez tény, és ezt azért kell hangsúlyozni, mert a tévedést jogát mindenkinek meg kell adni. Ezért van forrás kritika, ezért van egy csomó minden. De higgyék el nekem, a 2 év alatt, 3 év alatt még a tervezés ment. Mind az ICOMOS résztvevői, mert nem egyszer több egyeztetésen ott voltak, műemlékes szakemberek ott voltak, nagyon kőkemény kérdésekkel, mindenki. És ezek azért érdekesek, mert jegyzőkönyvezettek. Tehát például a Búzás Gergelynek az a munkája, amit leír, és nincs alatta egyetlen egy hivatkozás sem, ez gyakorlatilag csak egy esszének tekinthető. Majd hogyha odajön a Búzás Gergely, és régészként bebizonyítja, vagy falkutatóként bebizonyítja, hogy amit mi ott csináltunk nem igaz, akkor meghajtom a fejemet. Csak éppen az a helyzet, hogy ellenkezője igaz. Mert mi falkutatásokkal igazoltuk azt, ami megépült. Tehát oda lehet menni, meg lehet simogatni, meg lehet nézni, hogy hol volt a fal, sőt a vakolat része is rajta van, és ez bemutatásra kerül. Tehát az, amikor azt mondták, hogy elpusztítottunk dolgokat, nem igaz, mi kiegészítettük. Az egy másik dolog, hogy adott esetben mondjuk pár év múlva az egészet csak összesöpörni lehetett volna, ha nem teszünk vele semmit. És ezt nagyon-nagyon keményen alá kell húzni. Magyarországnak egy olyan történelmi értékét mentettük át, és mentettük meg, és építettük vissza revitalizációval. Nem csak rekonstrukció. A rekonstrukció most ugye arról szól az új, úgymond felvetett vita, hogy romkonzerválás vagy rekonstrukció. Én azt mondom, hogy nem. Arról szól, hogy romkonzerválás vagy revitalizáció. És ez pontosan ugyanolyan, ami Nyugat-Európában ma már teljesen természetes dolog, hogy nem építünk vissza, úgymond elefántcsont toronyba kevesek által kitalált térstruktúrákat, hanem megnézzük azt, hogy ez hogy működött. Tehát például ilyen a konyha, a középkori konyhánk. Kaptam érte hideget, meleget, minden, mutatják a barátaim, hogy Facebookon mi jelenik meg, hál' Istennek nekem mind a mai napig nincs és nem is lesz, de mutatják, hogy miket írnak. És hát könyörgöm, úgy nem lehet sütni, nem lehet használni egy középkori konyhát, mint amit szeretnének most velünk megcsináltatni. Oda hívtuk azokat a szakembereket, akik középkori módon sütnek, főznek, és elmondják, hogy hogy kell, és mi annak megfelelően revitalizáltuk. De ugyanezt el tudom mondani, ha ma oda jönne Nagy Lajos, vagy oda jönne Második Lajos, vagy Zsigmond, én nagyon bízom benne, hogy nem a bakot küldeni a nyakamra, hanem azt mondaná, amit annak idején a kassai mesternek, vagy a másik mesternek mondtak, hogy köszönöm szépen. Én azt nem várom el, hogy ezért egy vármegyényi birtokot kapjak, mint annak idején az építőknek kijárt egy ilyen, a király építőmestereknek, nem. Nekem elég a panellakás, amelyben most is lakom, mind a mai napig. De azt elvárom, hogy tisztességes szakmai vitákon keresztül. Az akadémián bemutattuk. A szakma nem volt hajlandó eljönni. Az akadémián pontosan minden kérdésre vetítve bemutattuk. Nem jöttek el. Miért? Mert prekoncepció szerint mennek. Mind a mai napig így van.
Mi lehetne a megoldás? Hogyan lehetne tiszta vizet önteni a pohárba, hogy ez többé ne merüljön fel, és fogadják el, illetve ismerjék el azokat a tényeket, kutatásokat és dokumentációkat, amelyek ezt támasztják alá?
Én úgy gondolom, hogy az első és a legfontosabb megoldás mindentől függetlenül az, hogy mi a saját erkölcsi és úgymond eskünkhöz, szakmai eskünkhöz képest a legjobb tudásunk szerint kell, hogy megtegyük. Mi addig nem kezdtünk neki a várnak, amíg minden egyes felvetett kérdésre nem adtunk korrekt választ. És el kell mondanom azt, hogy nagyon nagy segítség volt számunkra az összes feltett kérdés, mert vagy megerősített, vagy változtatásra kényszerített. Én azt hiszem, hogy ha valaki végignézi az interneten a munkaközi állapotok képeit és a mostani véglegest, nagyon pontosan látja, hogy azok között jelentős különbség van. És ennek az volt az eredménye, hogy a szakmai vita folyamatosan ment. De egy ilyen szakmai vitát nem a nagy publikum előtt játszunk le. Hát ha én most megkérdezném a mostani úgymond színészi világot, vagy akárkit, aki most oda került és a színházról beszél, hogy tessék mondani, egy színdarabot a próbákról ítélem-e meg, vagy arról, amikor kiállunk és megvan a premier. A premier a lényeg. És azért lényeg, mert ami a próbákon zajlik, a vita, a veszekedés, a minden egyéb, az egy belső ügy. A premierért megy. És itt ezt nagyon fontos letenni az asztalra. És az, hogy amit mi ott megcsináltunk, az tényleg szakmailag igazolható és helyén van. De ezt nem lehet úgy megcsinálni, hogy pont azt nem kérdezem meg a vinta során, aki az egészet végigcsinálja. Sajnos a Gyuri meghalt. És Gyuri a halál előtt tudta meg 2 héttel, hogy a Búzás Gergelyék egy olyan elvi rekonstrukciót adnak a Nemzeti Múzeum számára a Diósgyőri várról, amely nem felelt meg pontosan a valóságnak. És pontosan az alá támasztott dolgokkal mindennel együtt kérték. És a Gyuri már nem bírta elviselni. Sajnos nem bírta elviselni. Második infarktusát megkapta és meghalt. Én nem azt állítom, hogy csak ez volt az oka. De egy baráttól, mert a Gyuri barátjának tartotta a Búzás Gergelyt, de egy baráttól ilyet elvárni, hogy legalább, ha ilyennel foglalkozik, akkor az, aki 40 éve csinálja, és akivel együtt járt művészettörténetre Prokop Mária professzorasszonyhoz, legalább annyit tegyen meg, hogy megkérdezi. És ugye ez azért is veszélyes, mert most, hogy a Gyuri nincs, most az én nyakamon van az, hogy lám-lám, ott van az elvi rekonstrukció, amit a Búzásék csináltak, és hogy az a hiteles. Hát nem. Se a völgyzáró gátat nem tudta igazolni, a régészet pedig kereste, amit ő megjelenít, sem a dél-keleti tornyot nem lehet igazolni, mert ott vannak a levésett konzolok és minden egyéb, sem a tetőformát nem lehet így igazolni, mert ott vannak a nyomok, a tetőnyomai, mind kívül, mind belül. Tehát beszélgessünk, szakmailag beszélgessünk. Ha ezt nem lehet megtenni, onnantól kezdve csak a hiba hibára halmozódik. A eredeti kérdésre viszont a válaszom nagyon egyszerű. Az emberek a lábukkal fognak szavazni, a másik, a szakmai megítélés az pedig hosszú távon mindenképp bennünket fog igazolni, hiszen hitelesek a tereink, és hitelesek azok, amik oda kerültek. Ezt majd adott esetben, amikor eljön a megfelelő idő, be lesz fejezve, utána ezt megfelelő módon lehet is dokumentálni.
Én nagyon szépen köszönöm Rostás Lászlónak, hogy elfogadta meghívásunkat, hogy válaszolt a kérdéseinkre, és bízunk abban, hogy rövidesen minden a helyére kerül.
És hogy mit üzen a vár most a jövő generációjának? Miért fontos, hogy most lesz kész? Hadd mondjam el, 1526-ban II. Lajos innen megy Budára, és Budáról megy Mohácsra. És amikor 500 évvel ezelőtt Mohácson az ország sorsa eldől, onnantól kezdve ez a vár 500 évig pusztul. Pusztul, pusztul, pusztul. Egyszerűen romlik. És mi idáig Mohácsra mindig úgy emlékeztünk, mint nemzeti gyászra. Most viszont a Diósgyőri vár visszaépítésével, a revitalizációjával úgy szeretnénk emlékezni Mohácsra, mint az újrakezdésre. Arra az újrakezdésre, ami abba az állapotban tud visszakerülni a nemzetnek, amelyik állapotban 500 évvel ezelőtt itt hagyták. Az épület augusztus 29-ére elkészül, egyértelműleg, hogy nem lesz víz, az egy másik dolog, de mindenképpen meg lesz. És ez a legfontosabb üzenet, nem sírunk, nem panaszkodunk Mohács miatt, hanem a fiatalok számára egy új lehetőséget adunk, úgyhogy hiteles, és úgyhogy az megfelel a valóságnak.
Kedves hallgatóink, a végéhez közeledik a Diósgyőri vár revitalizációja. Egy szakértői csapat már azon dolgozik, hogy kitalálják, milyen tartalommal töltsék meg az intézményt az átadást követően. Ennek kapcsán beszélgettünk Rostás Lászlóval, a Diósgyőri vár felelős vezető tervezőjével az előző percekben.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
Thank you.